A hírek után folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Túlélési forgatókönyvek címmel rendeztek a felsőoktatás helyzetéről műhelyi konferenciát a Corvinus Egyetemen. A rendezvényen a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a felvételi eljárás új rendjéről és perspektívájáról is beszélt. Sánt András összefoglalója.
Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, hogy az új felvételi eljárás háborús körülmények közt alakult ki, de a rendszert semmiképpen nem minősíteni átgondolatlannak. Az eljárás legfontosabb elemének az államilag tervezett keretszámok eltörlését nevezte.
Tudunk élni keretszám logika nélkül. Sokkal fontosabb az, hogyha egy területet priorizál mondjuk a kormány, akkor tegye mögé az adott területnek a fejlesztését, akkor ott legyen gyakorlóhely, legyen sok minden. Középtávú stratégiáról beszélek. Tehát ha valaki azt mondja, hogy és akkor egyébként a most januári költségvetési számokban hol van az a logika, akkor ezt most még ne tegye, de középtávú stratégiájában, meg jövőévi stratégiájában, meg finanszírozásában ezeknek meg kell jelennie.
Keretszámok nélkül a felvehető hallgatók számát az intézmények kapacitása határozza meg.
Minden intézmény eddig is nagyjából belőtt irányszámot minden szakjára. Végig gondolta, hogy melyik szakjára hány hallgatót tud felvenni. Ennek a gondolkodásnak a jövőben nagyobb szerepe van. Meglátásunk szerint számos intézmény esetén, ha már van egy tanszékem, és úgyis ott vannak az oktatók közalkalmazott státuszban, és ott egyébként jó a képzés, akkor miért is mondjam meg, hogy oda maximum 6 fő jut sajnos a keretszám logikának köszönhetően? Az a tanszék az úgyis annyiba kerül. Erre ki lehet számolni, hogy ez a kapacitás ennyi hallgatóval megy, ennyivel meg nem.
A helyettes államtitkár bizalmat kért a rendszernek.
Lássuk meg először a jelentkezéseket, lássuk meg, hogy ezzel a módszerrel hányan jutottak be kell-e még avatkozni. Előre nem mondjuk azt semmiről, hogy biztosan rossz, sokkal okosabbak leszünk akkor, amikor az eljárás alapján nyilván mindenki nálam gyors ki fogja elemezni, fölteszi a honlapjaira, és a számos kritikát, meg talán egy-két dicséretet is kap majd a rendszer, bár általában az iránt ugye sosincs érdeklődés, hanem mindig a balhé iránt van.
Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, hogy az új felvételi eljárási rend működőképessége a felsőoktatás, a minisztérium, illetve a kormány közös érdeke.
A túlélési forgatókönyvek címmel rendezett műhelyi konferencián a Magyar Rektori Konferencia társelnöke is felszólalt Sándorné Krisztéva gondolatait, Sánt András foglalta össze.
Sándorné Krisztéva azzal kezdte, hogy a felsőoktatás szempontjából nehéznek minősítette az elmúlt évet.
Az önmagában még nem indok a nehézségre, hogy új felsőoktatási törvényünk volt, mert ez az optimizmusra indok, de kerettörvény lévén várjuk őket, hogy további jogszabályok jelenjenek meg ehhez a törvényhez, és hát a részletszabályok azok csak módjával ismeretesek.
Ráadásul a felsőoktatás költségvetése 2009 óta folyamatosan csökken, miközben a többi uniós országban jellemzően a GDP 1%-át fordítja a felsőoktatásra, amitől Magyarország jócskán lemaradt.
A felsőoktatás hozzájárulása a társadalmi jóléthez, a növekvő gazdasághoz, az innovatív szemlélethez és a politikai racionalitáshoz Európában evidencia. Nyilván az átlagok mögött mindig van szóródás, de jelen állapotban ez Magyarországon a 0,5%-os átlaggal az utolsó helyek egyikére sorol bennünket. Meg kéne abban állapodni, hogy térjünk vissza, hogy a GDP-nek mindenkori 1%-át fordítsa az állam a felsőoktatás finanszírozására, pótlólagos források esetében pedig a felsőoktatást igénybe vevők befizetései is ezt egészítse ki a versenyszféra.
A tandíjfizetésnek is lehet létjogosultsága, mondta a Magyar Rektori Konferencia társelnöke.
A tandíjas rendszer részlegesen régóta jelen van a felsőoktatásban. Az ilyen nyelvészeti kérdés nem egészen, meg politikai, de ezt kéne róla választani, hogy ezt minek hívjuk, de ha azt elfogadjuk, hogy ez az egyén számára is hasznot hoz, hogy ő tanul, akkor nyilván valamilyen szerepvállalása az elvárható és elvárandó, csak ez igazságos rendszerre, teljesítményre épüljön, és a hozzáférés ne gátolja, tehát épüljön ki az a mellette lévő ösztöndíjrendszer is, ami pedig segíti azt, hogy a tehetséges hallgatóképzési költségei megtérüljenek, illetve ne lehetetlenüljön el az ő továbbtanulása.
Sándorné Krisztéva szerint nagyobb teret kell hagyni ezen a területen is a gazdálkodásban az intézményi autonómiának.
A Budapesti Műszaki Egyetemen tartotta első kerekasztal beszélgetését a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége a felsőoktatás átalakításáról. A találkozó kapcsán Sigmund Árpád kérdezte Barsiné Pataki Etelkát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét.
Érdekeltek vagyunk a minőségben. Azt gondoljuk, hogy az első és a legfontosabb, amiről folyamatosan beszélni kellene, hogy és minden utána következik, hogyan tudjuk a minőségi oktatást biztosítani, és itt folyamatosan vissza kell mutatnunk az alapképzésre. Ez Magyarországon nagyon sok kívánivalót hagy maga után, és számolási készség, a matematikai és digitális kompetenciák, természettudományok megismerése nélkül hiába akarunk beszélni tudás alapú társadalomról. Egyszerűen a modern gazdaság versenyképességéhez ezek szükséges kompetenciák.
Ön már a közoktatási reformot is érintette, azonban, hogyha csak a felsőoktatási átalakítást veszük gorcsó alá, akkor mi lenne a legfontosabb javaslatuk?
Hát nézze, először is a mérnöki tudományok vonatkozásában, vagy a mérnökképzés vonatkozásában nem szeretnénk a finanszírozás kérdésébe belemenni, hanem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy mitől minőségi egy mérnökképzés. Az első és a legfontosabb, hogy mindenkinek van tennivalója, ez a véleményünk. Nézzük a hallgatót. Azt gondoljuk, hogy itt meg kell teremteni a kötelességek és jogok egyensúlyát. Az nem működik sajnos, hogy egy hallgató számtalanszor felvehet egy-egy tárgyat, mert ezek egymásra épülnek a műszaki tudományokba, és tudja, az a baj, hogy ha így marad, ahogy van, akkor ez egy memorizáló és nem egy gondolkodó tudást fog eredményezni. És mi akkor, amikor elkezdünk a felsőoktatásról beszélni, akkor számunkra ezek az értékek. És ezek azok, amelyeket szeretnénk, például egy korlátozott, szeretnénk a vizsga ismétléseknek a lehetőségét. Na, ennyit az oktatókról. De ugyanakkor az egyetemek vonatkozásában pedig szükséges lenne egy sokkal, de sokkal szigorúbb akkreditálás. Azt gondoljuk, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban minőségi képzés legyen. A második probléma az, hogy az egyetemeket kellene arra, és ez már egy kicsit a közszféra fele is egy üzenet, hogy kevés az MSC diplomát szerzettek száma a Magyarországon. Magyarországon ez mindössze az összesnek a 6,6%, a Szlovákiában ez 17,6% a mérnökök esetében.
Közös erőfeszítésekre tettek ígéretet a Révkomára Michel János Egyetem jogállásának megőrzése érdekében a magyar és a szlovák szaktárca vezetői Pozsonyban. Szarka László történész nagy előrelépésnek nevezte a megállapodást. Domanics András készített interjút Szarka Lászlóval.
Ez egy minden tekintetben nagyon nagy előrelépés. Kezdettől fogva mi, akik tanítunk a Sej János Egyetemen, úgy érezzük, hogy Magyarország és Szlovákia tudományos élete, felsőoktatása között a Sej János Egyetemnek megkülönböztetően fontos helye és szerepe lehet. Több alkalommal voltak ott Magyarországról és Szlovákiából államfők, miniszterek, és mindig is hangsúlyozták ezt a szerepet, és ezért éreztük úgy, hogy fiatal kezdő, alig 8 éves egyetemként nagyon fontos lenne, hogy mind a két ország részéről támogatásban legyen részünk, és itt nem elsősorban a pénzre, hanem a jó indulatra és a türelemre gondoltunk, és most ez a megállapodás, amit ebből a sajtótájékoztatón a két miniszter nyilvánosságra hozott, ez ebben az irányba mutat, hogy mind a ketten tudatában vannak annak, hogy Közép-Európa egyetlen önálló, államilag fenntartott kisebbségi egyeteme jobb sorsra érdemes, türelemre van szükségünk, és támogatásra abban az értelemben, hogy a szlovákiai nagyon szigorú akkreditációs feltételeknek meg tudjunk felelni.
A magyar fél egyetemi oktatókkal, valamint a kiküldésükhöz szükséges anyagi szerepvállalással fogja segíteni a Sej János Egyetemet. Mennyire van szükség kint Magyarországról érkező tanárokra?
Vannak olyan hiányszakok, vannak olyan szakmák, ahol Magyarországon is nagyon nehéz magas színvonalú tanári gárdát toborozni, hiszen a professzorok száma Magyarországon is korlátozott, így tehát nekünk nagyon nagy segítséget jelent az, hogyha sikerül olyan szakfelelősöket találni, akik olyan szakokat tudnak szakfelelősként biztosítani, mint például a tanítóképzés, az óvóképzés, a pedagógia tudományok területén, ugye Szlovákiaban is nagyon kevés professzori rangú ember van Magyarországon. Is, és hát a professzorok nélkül nem sikerülhetne doktori iskolákat sem beindítani, már pedig a Sej János Egyetemen 8 év alatt még csak 2 doktori iskolát tudtunk beindítani. Ez itt Magyarországon ez nagyon nagy teljesítménynek számít. Szlovákiában egy fokkal talán könnyebben lehetett eddig doktori iskolákat segíteni, de ez nem elég, és egy éven belül be kell indítani a harmadik doktori iskolát is. Ennek az előkészületei folyamatban vannak, de nagyon szigorúak ott is a feltételek a professzorok számát, a docensek számát tekintve, tehát legalábbis átmeneti első évtizedben biztos szükség lesz arra, hogy a magyarországi tanári segítség jelen legyen.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra.